Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Kacskovics Imre, immunológus, az ELTE természettudományi karának dékánja. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Tavaly júliusban adtak hírt arról, hogy a gyógyszerfejlesztési konzorcium fehérje alapú gyógyszere minden addig itthon vizsgált készítménynél hatékonyabban gátolja az új típusú koronavírus fertőzöttséget, de akkor nyilvánvalóan ez laboratóriumra vonatkozott. Hol tartanak most a vizsgálatok?
Igen, tehát tavaly júliusban sikerült először kimutatni, hogy a sejttenyészeten sikerült igazolnunk ennek a hatóanyagnak a védőhatását. A múlt hónapban, december végén egész pontosan sikerült hörcsögökben is igazolnunk, tehát állatkísérleti modellben, hogy a hörcsögök fertőzését, illetőleg a súlyos betegséget meg lehetett akadályozni ezzel a hatóanyaggal.
Mennyi idő alatt jutunk el a hörcsöktől az emberig?
Hát nagyon igyekszünk. Azt reméljük, hogy tudunk egyszerűsíteni és gyorsítani az állatkísérleteken, és hogyha minden úgy sikerül, ahogy eltervezzük, akkor az ősz végére szeretnénk az első klinikai vizsgálatokig eljutni.
Ez azt jelenti, hogy valamikor a jövő év utáni év elején lehet gyógyszer belőle?
Én azt hiszem, hogy a gyógyszerhez még annál is több idő kell sajnos, de a klinikai vizsgálatok azért már azt jelzik, hogy Magyarországon, magyar COVID betegekben tesztelni tudjuk ennek a hatóanyagnak a hatásosságát, természetesen abban a reményben, hogy működik és hat, azaz mondhatom úgy, hogy azaz kis létszámú betegen, de gyógyító hatással gyakorlatilag kezeljük, és klinikai vizsgálatokat végezhetünk így.
Nagyon sokat tanultunk az elmúlt évben a koronavírusról, meg a gyógyszerről, meg a vakcináról, de mi ez a hatóanyag, amivel önök dolgoznak?
Képzeljünk el egy olyan antitest, ami a mi szervezetünkben folyamatosan kering a vérünkben, ez ott van, nagyon sokféle kórokozó ellen. Ha talán arra hivatkozhatom, hogy amikor gyerekkorban megkapjuk az úgynevezett diperte védőoltást, akkor ennek a hatására ellenanyagok termelődnek. A dipertéből az a tetanusz toxin, és ez ellen termelődik például antitest ellenanyag, ami a vérünkben és egyébként az egész szervezetünkben a sejtek között áramlik, és véd minket. Tehát ha belelépünk egy rozsdás szögben, a rozsda nem is érdekesít igazából, de egy olyan szögbe, ami koszos, és ott van egy baktérium, ami ezt a tetanusztoxin termeli, akkor a tetanusztoxin nem okoz bénulást, amúgy okozna, mert ez az antitest hozzákapcsolódik a toxinhoz, és ezáltal semlegesíti a toxin. Ha a koronavírus fertőzésre gondolunk, vagy a védőoltásra például, akkor hasonlóképpen az a helyzet, hogy előbb-utóbb az ember szervezetében olyan antitest termelődik, ami a koronavírus felszínén lévő úgynevezett tüskefehérjéhez kapcsolódik, és ezáltal semlegesíti a koronavírust, azaz a tüske ezt követően nem tud beleilleszkedni a sejtek felszínén lévő receptorhoz. Ugye ennek a lényege az, hogy a vírus úgy mutálódott, úgy változott talán denevérben, hogy megtanulta, hozzá idomult az emberek bizonyos sejtjeinek a felszínén lévő fehérje molekulához, egész konkrétan és pontosan az úgynevezett AC2 molekulához, ami úgy egyébként a vérnyomás szabályozásában játszik szerepet, de a vírus tehát hozzá idomult ehhez, és mint kulcs a zárba illeszkedik ehhez a AC2 fehérje molekulához a sejt felszínén. Kulcs ebben az esetben a koronavírus tüskefehérjéje, a zár pedig a sejt felszíni receptor. Amikor a védőoltás hatására, vagy egy átélt koronavírus betegséget követően megjelennek az antitestek, akkor az antitestek ezt a kapcsolatát a tüskefehérjének és a AC2 receptornak szakítják meg azzal, hogy befedik ezt a kulcsot. Tehát a kulcs innentől kezdve nem tud beleilleszkedni a zárba. Mondhatnám úgy is, hogy a kulcsra egy gyorsan szilárduló vastag ragasztót juttatunk, ez legyen az antitest, és ezt követően ez már utána nem tud a otthoni lakás zárba beleilleszkedni, mert ott van rajta. Így működik az antitest, és ezt a szervezetünk előállítja, de ehhez hát vagy egy védőoltást kell, hogy kapjunk, vagy pedig át kell essünk a betegségen. Én az előbbire szavazok egyébként. A mi gyógyszerünk az egy trükkös megoldás, és tulajdonképpen a lényege az az, hasonló egy kicsit az antitest molekulához, de mégis az a lényege, hogy ezt a zárat, ezt a receptort szintetikus módon állítjuk elő nagy mennyiségben, és ezt fecskendezzük be a megvédendő személynek a vérkeringésébe, és a vírus gyakorlatilag becsapódik, ha szabad ilyen csúnya passzív szerkezettel fogalmazni, és nem a sejt felszíni receptort fogja megkötni, és nem a sejtet fogja megfertőzni, hanem a sokkal nagyobb számban ott lévő mesterségesen bejuttatott zárhoz fog kapcsolódni, mint egy csali, és ezzel gyakorlatilag semlegesíteni tudjuk magát a vírust, ezt követően a vírus nem fogja tudni a sejteket megfertőzni, és nem fog tudni betegséget okozni. Vagyis valójában azt a molekulát állítjuk elő szintetikusan, amit a sejtek termelnek, és amely még egyszer egy behatolási kapu, egy zár a koronavírus szempontjából. Ezt viszonylag egyszerű elmondani, de csak reménykedni tudok, hogy meg is értették a hallgatók.
Számtalan kérdés következik ebből. Mindjárt az első az, hogy a vírus, amelyik fertőzésre éhesen, nyilván képletes módon behatol egy ember szervezetébe, azért fogja választani ezt a mesterséges képződményt, mert abból sokkal több van? Ezt nehéz elképzelni, mert az ember szervezetében mindenütt sejtek vannak, hát annál sokkal többet hogy lehet bejuttatni?
Tehát nem a sejtekkel vetélkedünk itt, hanem a szervezetünkben néhány sejt felszínén lévő AC2 receptorral. Egyébként ebből is sok van. Sok van a tüdő, úgymond léghólyagocskáinak a sejt felszínén, vagy alveoláris epitélsejtek felszínén. Meglepő módon egyébként ott nincsen túl sok ebből a receptorból, mégis úgy fertőződünk, és úgy betegszik meg sok ember, hogy a tüdőgyulladása jellemző korkép, de ez azért van, mert légutakon keresztül terjed a koronavírus. Sokkal több ilyen receptor van egyébként a vesében, vagy a bélcsatorna falában, sőt még a májban is, és ráadásul még a kis erek falában is, ezért ilyen úgymond általános korképet is előidéz ez a betegség, tehát nem csak a tüdőgyulladás alakul ki, de hát sok esetben az a legsúlyosabb, de ugyanígy vesegyulladás, bélcsatorna gyulladás és megbetegedés, a kiserekben véralvadék képződés, tehát ez mind-mind olyan sejtet jelent, amelynek a felszínén ott van az AC2 receptor. De azért számban ezek nyilván sokan vannak, de mi mesterségesen akár 10-szer, 100-szor ennyit be tudunk juttatni az emberi szervezetbe. És akkor mi győzünk, vagyis a vírus igazából nem válogat, oda kötődik, amihez leghamarabb tud, és hogyha a mi molekulánkból sokkal több van, mint a sejtek felszínén lévő molekula, akkor ahhoz fog kötődni.
Tehát nagyon leegyszerűsítve magyarul az fog történni, hogy olyan mennyiségű csapdával fog az emberi szervezetbe bejutó vírus találkozni, hogy alig lesz esélye találkozni egy megbetegíthető emberi AC2 receptorral rendelkező sejttel.
Igen. És időközben eszembe jutott egy példa, nem tudom, hogy mennyire életszerű, minden példa rossz példa, de például a légierőnek vannak olyan vadász repülőgépei, vagy hát valamennyi légierőhöz tartozó repülőgép, amely elkerülendő azt, hogy úgynevezett ilyen hőérző rakétákkal támadják meg, tulajdonképpen kilök, vagy kidob, nyilván van ennek egy szakszava, egy olyan tűzijátékot, ami a repülőgéptől távolabb robban szét, és ezzel gyakorlatilag a hőkövető rakétát becsapja, és nem a repülőgép hajtóművét fogja szétlőni, hanem ezt a tűzijátékban robban szét, és ezzel a repülőgép megúszza a a lelövést és a lezuhanást. Hát valami ilyesmit próbálok itt most elmondani, hogy tulajdonképpen ha sok ilyen csapdát bejutatunk az emberi szervezetbe, akkor a vírus becsapódik, és nem a sejteket fogja megtámadni.
Egy a hőcsapdás képnél maradva, ugye a repülőgépet is időnként fel kell tölteni ilyen hőcsapda töltetekkel, hogyha legközelebbi alkalommal is repül, akkor is legyen mit szétszórnia, hogy a következő támadást is túl tudja élni. Szóval ebből a gyógyszerből sokszor fel lehet venni, ha mondjuk a járványhelyzet időnként úgy alakul?
Remek kérdések és gondolatok. Attól félek, hogy nem biztos, hogy teljesen jól átgondoltam az én modellemet, de még egyelőre jó a modell, és azt tudom mondani, hogy a fehérje, tehát amit előállítunk, ezt a csapdát, nevezzük így, legalább két fontos tulajdonsága rendelkezik, azon kívül, amit most elmondtam, de akkor én örömmel hallom, hogy érthető volt eddig, amit mondtam. A másik tulajdonsága ennek a fehérjének az, hogy teljes mértékben emberi fehérje. Vagy lehet azt mondani, hogy humán fehérje. Ez miért is fontos? Hát azért, mert a mi immunválaszunk egy rendkívül érzékeny rendszer. Ha jól működik, akkor nem támadja meg a mi saját szervezetünket. Tehát minden, ami emberi, az támadhatatlan, érinthetetlen. És minden, ami nem az, azt meg fölismeri és megtámadja. Most aztán végképp elveszek a vadászpilóták szakzsargonjában, és remélem nem bántom meg őket, de minden esetre ugye a szövetséges légierő gépeken van egy azonosító kód, ami gyakorlatilag megakadályozza, hogy véletlenül egy szövetséges repülőt lelőjön az egyik. Tehát fölismeri, hogy amelyik ott repül, az nem ellenség, hanem az a saját kötelékhez tartozik. Hát valahogy az immunrendszer is így működik, hogy megtanulja egy nagyon csodálatos folyamaton keresztül, hogy hogyan ne bántsa saját magát, és hogyan támadjon minden mást. Vagyis, hogyha én egy emberi fehérjét fecskendezek az ember szervezetébe, akkor azt várom ettől, hogy az immunrendszerem ne támadja meg, ne ismerje föl ezt az anyagot, és minden gond nélkül tulajdonképpen ellássa a feladatát, amit az első pontban, ha szabad így mondani, megbeszéltünk. Vagyis ez egy teljes mértékben emberi fehérje, és mi azt várjuk tőle, hogy adott esetben többször be lehet fecskendezni az ember szervezetében, mert nem okoz immunválaszt. És van egy másik tulajdonsága ennek a fehérjének, mégpedig az, hogy ez egy úgynevezett fúziós fehérje, vagyis van egy másik része ennek a fehérjének. Most gondolkodom, hogy hogyan is mondhatnám el. Ez a másik része a fehérjének azért felel, hogy a szervezetünkben hosszú ideig életben maradhasson ez a fehérje. És talán ennek a fontosságát úgy tudnám megvilágítani, hogyha valaki fejfájásra bevesz egy fájdalomcsillapító tablettát, akkor ennek a lebomlása, kiürülése néhány óra alatt megtörténik. Legalábbis annyira lecsökken a koncentrációja a szervezetben, hogy már nem tudja kifejteni a fájdalomcsillapító hatást. Tehát ha valakinek még tovább fáj a feje, akkor 4-5 óra múlva újra be kell venni egy tablettát. Tehát azt szoktuk mondani, a felezési ideje, tehát hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy a eredeti koncentrációja felére csökkenjen, az órákban mérhető. Most ezzel szemben a szervezetünkben van két fantasztikus fehérje molekula. Az egyik az antitest, és ennek is egyik típusa, az úgynevezett IgG molekula. A másik az albumin, a véralbumin. Fantasztikus, sokrétű szereppel bír mind a kettő, de ezeknek a felezési ideje az 21 nap. Tehát nem órákban mérhető, hanem 21 napig kering a szervezetben. Ez egy csodálatos dolog, mert ha a szervezetünk immunrendszere nagyon sok munkával, nagyon sok finom hangolással előállít egy ilyen antitest molekulát, akkor az sokszorosan 21 napig védi a szervezetünket. Nem tudom, hogy szerkesztő úr olvasta, régen volt egy olyan könyv, amit Schitznek hívnak.
Persze.
Mindenféle csodálatos dolgot lehetett abból megtanulni. Gyerekként nyilván felnőtt fizikus, természettudós, meg már inkább nevet ezeken, de de lenyűgöző volt, ahogy bemutatták, hogy hányszor lehet például egy papírlapot összehajtani. Nem tudom, hogy emlékszik-e
arra. Én úgy emlékszem, hogy végtelen számban lehet hajtogatni, csak elég pici kéz kell hozzá a végén.
Nem. Pont ez a lényeg, hogy egy papírlapot maximum 8 alkalommal lehet félbehajtani. Bocsánat, a kulcs szó, tehát hogy hányszor lehet félbehajtani. Ezt javaslom mindenkinek, ki kétkedik, kipróbálni. Tehát bármilyen papírlapot nyugodtan végezz el, akár az írógép lapot. 8 alkalommal félbe lehet hajtani, hogyha valaki a lehető legvékonyabb selyem papírt és a lehető legnagyobb selyem papírt választja, akkor is 8-9 alkalomnál többször nem tudja összehajtani a papírlapot, akkor már félbetörik. Miért mondom ezt? Hát azért, mert a felezési idő az gyakorlatilag mindig a félbehajtogatásra koncentrációnak. Tehát azt szoktuk mondani, hogy 8 felezési idő után ez az anyag a szervezetből gyakorlatilag eltűnik. Valami még ott van esetleg nagy nehezen, nagyon érzékeny módszerekkel kimutatható, de mindesetre a hatékony koncentrációja az közelít a nullához, és előbb-utóbb nem is a 8. felezéssel, hanem már akár az 5. felezési idő után a hatékony koncentrációja alkalmatlan arra, hogy a funkciót betöltse. Most, hogyha én beszorzom a 21 napot csak 5-tel, akkor az körülbelül 100 nap. Ez 3-3 és fél hónap. Tehát egy antitest, amelyet most megtermelnek a sejtek, körülbelül 100 napig hatékonyan védi a szervezetet egy adott kórokozótól.
Nem akarom fölöslegesen bonyolítani, de amikor egy ilyen gyógyszert az ember megkap, akkor egy időpillanatban kezdi el a szervezet megtermelni az antitesteket? És akkor tudjuk, hogy a vége az pontosan 3 hónap, december 2-a dél?
Nem, a biológia az ennél sokkal csodálatosabb. Persze sokan azt mondják, sokkal bonyolultabb, de én a csodálatos szót használom, mert tényleg ez. A példához mindjárt visszatérek, de természetesen önnek igaza van, ha valaki egy védőoltást kap például, ami az immunrendszert arra készteti, hogy termeljen ilyen antitesteket, akkor ez nem egy ilyen csúcsban jelenik meg egy 20 percre, ekkor termel a sejt, utána már nem termel, hanem ez a termelés ez akár 2-3 héten keresztül hat, sőt, hát ugye azért adnak 2 védőoltást, sőt a gyerekeknek fél évvel később még egyet, hogy kialakuljon az úgynevezett immunmemória, és olyan sejtek termelődjenek, úgy hívjuk őket, hogy plazmasejtek, amelyek visszavándorolnak, vagy bevándorolnak a csontvelőbe, és ott évekig termelik ezt az antitestet. Tehát nem arról van szó, hogy egyszer termelődik, és aztán 100 nap múlva kiürül, hanem folyamatosan tartanak egy úgynevezett hatékony vérszintet, amivel az immunvédelem megmarad. De mégis miért mondtam ezt el, túl azon, hogy szeretem az immunológiát bemutatni? Hát azért, mert a mi gyógyszerünk, ahogy mondtam az előbb, egy úgynevezett kombináció, fúziós fehérje. Az első része, vagy az egyik része, ez a csapda, amit már megbeszéltünk. A másik része pedig ennek az antitest molekulának az a része, ami felel, hogy ilyen lassan bomoljék le a szervezetben. Tehát hosszú legyen a kiürülési ideje. Pontosan azért, hogy ne kelljen fél óránként vagy 3 óránként bejutatni az ember szervezetébe, hanem ha egy infúziót ebből a szerből valaki megkap, akkor akár 2-3-4 hónapig is a szervezetében ki tudja fejteni a védőhatást, mert gyakorlatilag ennyi ideig cirkulál a szervezetben. Tehát ez a második része a molekulának, ezért fúziós fehérje, az első része a csapda, a második része pedig felelős azért, hogy ne ürüljön ki hamar ez a molekuláris csapda a szervezetből.
Honnan vették az eredeti molekulát, amit amikor megnéztek, azt gondolták, hogy ez működhet?
2020. február 6-án, emlékeim szerint, egy Robert Cruz nevű amerikai orvoskutató egy cikket publikált. Ugye ebben az időszakban, amíg mindenki visszaemlékezik, ezeket a heteket, hónapokat nem fogjuk elfelejteni sose. Kínában, Wuhanban megjelent a járvány, és egy félelem söpört végig a világon. először csak néztük aggódva, mi történik a kínaiakkal, és aztán természetesen még jobban megijedtünk, hogy mi történik Olaszországban, ami már itt volt mellettünk. Minden esetre ebben a cikkben leírták ennek az alapját, és én akkor ezt a cikket olvastam, rengeteg cikket elolvastam, mert hogy biotechnológiával, immunológiával foglalkozom sajnos már jó pár évtizede, már az életkorom miatt sajnos, de egyébként nagyon szeretem. De minden esetre sok javaslat volt ebben a cikkben, ez volt az egyik, ami érdekesnek és jónak tűnt, és én azt gondoltam, emlékezvén a 2009-es, úgy hívják helytelenül egyébként sertés influenza járványra, de azt ugye H1N1 vírus okozta, az is váratlanul jelent meg, és nagyon nagy riadalmat keltett. Szerencsére nem lett annyira pusztító, mint amitől akkoriban féltünk. Minden esetre ott is kiderült, hogy a hatékony gyógyszerből, amíg talán valaki emlékszik, úgy hívták, hogy Tamiflu, rossz gyártotta, pillanatok alatt kifogytak a tartalékok, és nem nagyon lehetett hozzájutni. Minden esetre, tehát 2020 februárjában ez az ötlet nekem nagyon megtetszett, és féltem attól, hogy ha lesz is valahol a világon gyógyszer, amit kifejlesztenek, Magyarországra nem biztos, hogy az elsőként fog eljutni, és megfelelő mennyiségben. Hát sajnos látjuk most a vakcinák kapcsán, hogy ez valódi problémát jelent. És én akkor gyakorlatilag haladéktalanul felhívtam a Richter vezetőjét, a biotechnológiai üzletág vezetőjét, dr. Bokserik urat, akivel több éves jó kapcsolatot ápolok, közös kutatási munkáink vannak, és nagyon sokat beszélgettünk, és nagyon pozitívan állt hozzá. Nagyon hamar a Richter vezetőivel tudtam beszélni, és miután ők meggyőződtek arról, és átbeszéltük ezt az egész kérdést, tudni kell, hogy a Richterben egy nagyon komoly fejlesztő munka történt az elmúlt 10 évben, és egy hallatlan intenzív fejlesztés révén a gyógyszeripar csúcsát jelentő úgynevezett biotechnológiai ágazatot létrehozták, megteremtették. Debrecenben fölépítettek egy fantasztikus üzemet, egy biotechnológiai üzemet, ahol ezeket a nagyon bonyolult fehérje molekulákat a legkiválóbb minőségben tudják előállítani. Tehát van egy hazai bázis, ami ezt, ha úgy tetszik, nagyon szép a tudomány, nagyon szeretem, de nem csak egy tudományos cikkként gondolhatunk erre a fejlesztése is, hanem már rögtön a gyógyszeripar olyan minőségben, minőségbiztosítási körülmények között tudja előállítani, hogy ebből a végén gyógyszer lehet. Szóval ezt a néhány napos együtt gondolkodást követte az én telefonom Palkos László miniszter úrhoz, aki nagyon hamar zöld lámpát adott, tehát egy héten belül gyakorlatilag tudtam találkozni az NKFIA elnökével, Birkner Zoltán elnök úrral, és nagyon hamar Bódis államtitkár úrral, és gyakorlatilag napokon belül ott ültünk Jakab Ferenc professzorral együtt az ITM államtitkári irodájában, és megbeszéltük azt, hogy kezdetben egy kisebb támogatást adnak, hogy lássák, hogy tényleg mire jutunk, majd aztán meglátjuk a folytatást. Gyakorlatilag most ott tartunk, hogy az állatkísérletek sikeresek, úgyhogy mi bízunk abban, hogy tovább tudjuk folytatni ezt az utat. De tudom, hogy hosszan beszéltem, mint általában. A lényeg az, hogy ez nem egy saját önálló gondolat. Én azt gondolom, hogy olvastam valamit, ami nagyon fontos, amit meg tudunk itt valósítani Magyarországon, és amivel a magyar emberek számára tulajdonképpen a nemzetközi gyógyszeripartól függetlenül létre tudunk hozni egy gyógyszert, ami ebben a betegségben hasznos lehet.
Az hogyan látszik először egy sejttenyészeten a laboratóriumban, aztán meg most az egerek esetén, hogy a dolog működik, hogy a szer hatékony? Mit látnak itt, és mit látnak ott?
Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy olyan sejtenyészetet kell létrehozni, amit ez a vírus meg tud fertőzni. Már beszéltünk arról a zárról, ami a receptor a sejtjeink némelyikének a felszínén, amihez a vírus hozzá kapcsolódik. Tehát ebben az esetben is egy olyan sejtet kell elképzelni, amelyiknek a felszínén ott van a AC2 receptor, amihez a vírus kötődik. Nem minden sejt képes erre, de bizonyos sejtek azok igen. Ennek a sejt típusnak a neve egyébként Vero E6. Ez egy úgynevezett tumoros sejtvonal, tehát ez egy olyan, ráadásul csimpánzból származó sejt, amelyik folyamatosan oszlódik, és ebből a sejtből létre lehet hozni egy olyan, úgy hívjuk sejtenyészetet, amit ha beleteszünk egy ilyen steril műanyag kis edénkébe, akkor előbb-utóbb ez a sejt addig-addig oszlódik, ameddig teljesen be nem fedi ezt a pici kis egyébként kör alakú sejtenyésztő edénkét. Nagyon szépen nyomon követhető ez a mikroszkópon keresztül, tehát létrejön egy ilyen sejtszőnyeg, csodálatos, minden jól látható a sejteken megfelelő nagyítással, és az osztódás a sejteknek egyébként ezt követően megáll. Úgy hívják kontaktgátlás, tehát amikor a sejtek osztódása eléri a műanyag ketrec szélét, és egymással is már elég szorosan vannak, akkor a sejtek osztódása megáll. És egy nagyon szép, homogén sejtszőnyeget kapunk. Na most, hogyha ezt a sejtet sterilen kezeljük, akkor ez a sejt 3-4-5 napig ezt az állapotát tartja. Egyébként egy 37 fokos nedves vagy páradús termosztátban tartjuk, ahol még megfelelő oxigén és széndioxidot is adunk neki, hogy jól érezze magát. A sterilitás nagyon fontos, mert a legkisebb fertőzése ezek azonnal elpusztulnak. Ahogy mondom, a legkisebb fertőzése azonnal elpusztulnak. Vagyis...
meg kell fertőzni.
Vagyis, ha megfertőzzük ezt a sejtet koronavírussal, a SARS-CoV-2-vel, ezzel a mostanival, akkor a sejtekhez ugyanúgy az AC2 receptorukon keresztül hozzákapcsolódik a vírus, megfertőzi a sejteket, a sejtek belsejében megsokszorozódik, ezt replikációnak hívják, és ezen közben a sejtet elpusztítják, citopatogén hatás alakul ki, és a sejtek az elpusztulásukat hát úgy jelzik, vagy inkább azt mondom, hogy úgy lehet ezt észrevenni, hogy mikroszkóp alatt ezt a homogén sejt szőnyeget ilyen lukak tarkítják. És minél több ilyen luk van, minél nagyobb ez a luk, annál több vírus fertőzte meg ezt a sejtet. Most hát azért vegyük észre, most arról beszélünk, hogy ezzel a úgy hívjuk vadvirulens koronavírussal dolgozunk, ezt nem lehet akárhol tenni. Hát ezért dolgozunk többek között együtt Jakab professzorékkal a Pécsi Tudományi Egyetemen.
Ők vannak az acélajtók mögött. Dupla acélajtó, túlnyomás, ők csinálják ezt.
Igen, és ilyen búvárruhában dolgoznak. Tehát egy egész fantasztikus körülmények között voltam lent egyébként, és egészen bámulatos az a rendszer, amit ott kialakítottak, és azok az emberek, akik órákon keresztül tudnak ezekben a, hát nem búvárruhában, de mindesetben a szkafand, de teljes tetőtől talpig beöltözött rendszerben mesterséges levegővel dolgozni, ilyen parányi kis mikroszkóppal, tehát azért ezt egy nagy kihívásnak látom, bár az életben más munka is nagy kihívás, de ez is az. Na szóval ők használhatnak ilyen koronavírust, többek között Magyarországon, de van talán még két ilyen laboratórium, ahol lehet. És ők tehát megfertőzték a sejteket, és ahogy az előbb elmondtam, a sejtek kilukadtak, elpusztultak jól látható módon. Most hát mi a teszt? A mi hatóanyagunkat összekeverjük a vírussal, és ezt követően fertőzzük meg a sejteket, és gyakorlatilag mintegy 300-szoros vagy 600-szoros higításig ez a hatóanyag teljesen megszüntette a sejtek pusztulását. Tehát addig kellett higítani a mi hatóanyagunkat, hogy először megjelenjenek ezek a sejt pusztításra utaló lukacskák a sejtszőnyegben.
Vagyis, ha nem lukad a sejtszőnyeg, működik a hatóanyag. Ha lukad a sejtszőnyeg, nem működik így a hatóanyag.
Ha nem lukad a szőnyeg, akkor az annyit jelent, hogy a vírus sikerült teljesen semlegesíteni, és nem tudta a sejteket megfertőzni. Ez volt tehát júliusban, amikor Jakab professzor örömmel újságolta, hogy a általunk kipróbált közel 400 hatóanyagból ez a leghatékonyabban gátolta a sejteknek a pusztulását.
Ezután jön az állatkísérlet. Az állatnál egyszerűbb a dolog? Elpusztul vagy nem pusztul? A
nem, sokkal nem? Bonyolultabb. Az állatoknál sokkal bonyolultabb. Hát az állat mégiscsak egy állat. Először is meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy minimálisan pusztítsuk őket, és kíméljük őket, amennyire lehet. És itt akkor bejött egy másik nagyon nagy probléma, hogy milyen állatot használhatunk egyáltalán. Az egér, bár a leggyakrabban használt laboratóriumi kísérleti állat, de így önmagában nem alkalmas erre a vizsgálatra, mert az egérnek ugyan van AC2 receptora, de ez a mi koronavírusunk, ami az emberhez adaptálódott, ez az egér AC2 molekulájához nem tud kapcsolódni, tehát az egér így nem fertőződik meg. Teszem hozzá, hogy 2003-ban, amikor az első SARS járvány végig söpört, az is egy ilyen hasonló koronavírus volt, mint ez a mostani, az is ehhez az AC2 molekulához kapcsolódott, bár egy kicsit gyengébben, mint ez a mostani, ezért veszélyesebb ez a mostani, mint az akkori volt. Minden esetre akkoriban létrehoztak egy olyan génmódosított egeret, amelyikbe az emberi AC2 molekulát beépítették, és ezzel tették úgymond fogékonyá a vírusfertőzésre. És 2020 április május környékén számos olyan cikk született, ami arra utalt, hogy hát megvan ez az egér, de le van fagyasztva folyékony nitrogénbe. Tehát mire ebből lesz annyi egér, hogy ki tudják próbálni, az hónap és hónapok. És megint csak mire abból mi kapunk, hogy elvégezhessük a saját vizsgálatainkat, évek. Úgyhogy van egy kis cég, amit én vezettek, ez az Immunogenics, ami pontosan génmódosított állatokat állít elő, és ez tett arra javaslatot, hogy akkor mi megcsináljuk ezt az egeret. Egyébként ezek el is készültek időközben, de közben kiderült, mert a kutatók az egész világon keresték a megfelelő modellt, hogy nem csak ez a génmódosított egér jó, hanem a szíriai aranyhörcsög is, mert a szíriai aranyhörcsögnek az AC2 molekulája az képes megkötni a vírust, vagy fordítva, a vírus képes a szíriai aranyhörcsög tüdejében lévő AC2 molekulához kötődni, és az aranyhörcsög szegény ugyanolyan vagy hasonló tüdőgyulladást kap, mint az ember. Úgyhogy nagyon sokan az aranyhörcsögöket kezdték el tesztelni és használni ezekre a vizsgálatokra, és mára aranyhörcsög az első számú modell, és tulajdonképpen nekünk is ezt a trendet kell követni, és az aranyhörcsögben kell a vizsgálatokat elvégezni, mert a gyógyszeripari előírások, az engedélyezési hatóságok is az aranyhörcsögöt fogadják el majd, mint standard állat. Szóval minden esetre ezt meg kellett tanulnunk, meg kellett venni az aranyhörcsögöket, megint csak Jakab Ferencék a saját laboratóriumában kellett, vagy laboratóriumokban kellett elvégezni ezt a kísérletet a hörcsögökkel, mert megint csak élő vírussal kellett dolgozni. Jakab Ferenc mellett azért hadd említse meg gyorsan Madai Mónika nevét, aki gyakorlatilag ezeket a kísérleteket végzi ott a Pécsi Tudományegyetemen, és gyakorlatilag a hörcsökkísérlet az úgy zajlik, hogy három csoportot hozunk létre, ezt mondjuk a lehető legegyszerűbben mondom, vagy próbálom elmondani. Ezeket a hörcsögöket az órukon keresztül fertőzzük meg az élő koronavírussal, és akkor a három csoport közül lesz olyan, amelyik egyáltalán nem kap koronavírust, de valami imitációt kap, tehát hogy ugye a kísérletben ugyanúgy az orrára juttatunk valami folyadékot, olyat, ami nem irítálja nyilván az ornyálkahártyát. A második csoport az csak vírus kap. És a harmadik csoport mielőtt a vírust kapja, 12 órával beinjektálunk a hasüregébe, ahonnan felszívódik ez a hatóanyag, a hasüregébe a mi hatóanyagunkból. És aztán a befecskendés követően 12 óra múlva az ornyálkahártyájára juttatjuk ugyanazt a vírus mennyiséget, mint az előző csoport. Tehát így kell elképzelni ezt a kísérleti felállást. És hát ezt követően mérjük az állatok testhőmérsékletét, a súlyát, és egyáltalán az állapotát. És ez a kísérlet volt decemberben, és ennek az eredménye az, hogy hát nyilván az első csoport, amelyik nem kapott semmit, ha szabad így mondani, azok ragyogóan virgoncan éltek a következő 6 napban. A második csoport, amelyik a koronavírust kapta kizárólag, ezek bizony súlyosan megbetegedtek, ami ebben az állapot, vagy ebben a kísérleti elrendezésben úgy lehetett elemezni, hogy a testsúlyukat veszítették, tehát ott egy komoly testsúlyveszteség volt. A 6. napra ezek aztán meggyógyultak egyébként, a hörcsögök kigyógyulnak, teszem hozzá, az emberek nagy része is felgyógyul a koronavírusból. A harmadik csoport azonban, amelyik tehát a fertőzést megelőzően kapta a mi hatóanyagunkat, egy picit elveszített az első két napban a súlyát, de azután pillanatok alatt szárnyalt a növekedése, hogyha úgy mondom. Tehát ezért fogalmaztunk úgy, megpróbáltunk nagyon pontosan, hogy a súlyos betegséget megakadályozza ez a szer, de természetesen a vírus elég agresszív ahhoz, hogy kismértékben az állatokat a kísérlet elején érinti, és a fertőzés kialakul bennük is, de a fertőzés a komoly gyulladással nem jár együtt, tehát nem okoz egy súlyos betegséget az öcsögökben, vagyis ez a hatóanyag valójában megállította a vírusok nagy számának kialakulását és a súlyos fertőzés létrejöttét.
Igen, de a laboratóriumban lehet tudni, hogy mikor kap gyógyszert, meg mikor kap fertőzést a hörcsög, mert benne van a kísérleti naplóba. De a valóságban én nem tudom, hogy mikor kapok fertőzést, ahonnan visszafele el kellene kezdenem számolni, hogy mikor kell a gyógyszerhez hozzájutnom. Hogy lehet ezt a valóságra rámodellezni?
Köszönöm szépen, ez kiváló kérdés. Sokat gondolkoztunk, de nyilván nem vagyunk egyedül az ilyen típusú hatóanyagfejlesztéssel. Talán tegnap előtt jelentette be Kásler miniszter úr, hogy Magyarországon először Európában megvásároltak egy olyan úgynevezett monoklonális antitestet, amely az Egyesült Államokban készült egyébként, és az Egyesült Államokban az idős otthonok lakóit kezelték ezzel. Mégpedig akkor kell kezelni, hogy konkrétan válaszoljuk a kérdésre, amikor kiderül, hogy valaki pozitív, tehát akár tünetet mutat, PCR pozitív, és akkor a kimutatástól egy 7-10 napon belül, ha ezt a antitestet megkapja, akkor gyakorlatilag elkerülhető, hogy az illető súlyos beteg legyen, ne adj Isten, el is halálozzon. Ezt egyébként most napok óta halljuk, hallom, és nagyon örülök neki, hogy Magyarországra érkezett ez a hatóanyag. Nagyon hasonló a mi hatóanyagunk, vagyis, ahogy említettem, ez egy fehérje, van egy csapdarész, ugyanúgy, mint az antitestnek, megköti a tüskefehérjét, és van egy másik része, ami a hosszú keringési időt biztosítja. Tehát a mi esetünkben ugyanez a terv, vagyis, ha valakiről kiderül, hogy fertőzött, és a úgymond magas kockázati csoportba tartozik, akkor javasoljuk majd, hogy ezeket az embereket kezeljük ezzel a hatóanyaggal, annak érdekében, hogy ne alakulhasson ki bennük a súlyosabb megbetegedés, ne kerüljenek az intenzív osztályra, sőt, ha lehet, akkor a kórházba sem.
Van a betegség lefolyásának olyan pontja, amitől kezdve már ezt a gyógyszert nem érdemes, vagy nem szabad alkalmazni, már nyilván akkor, amikor elkészül?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Azt gondoljuk most, és mások is, hasonló típusú gyógyszerfejlesztéssel, hogy abban a fázisban, amikor valaki már a súlyos tüdőgyulladás állapotában van, akkor ott már nem elsődlegesen a vírus semlegesítése a cél, hanem ezt a nagyon súlyos gyulladást kell egyéb gyógyszerekkel csökkenteni. Tehát valóban ennek a gyógyszernek, amit mi is fejlesztünk, sokkal inkább az enyhe, közepesen súlyos tünetek idején, időszakában van értelme adni. A későbbi súlyos lefolyású elváltozásokat vélhetően nem fogja tudni már kezelni.
Tehát az eredményes alkalmazásnak akkor az, ha jól értem, feltétele lesz, hogy detektálják a fertőzést, vagyis az ember egyrészt figyeljen magára, másrészt, ha úgy érzi, hogy tünetei vannak, akkor legyen tesztje, hogy tudja, hogy honnan kezd ketyegni az óra, ameddig használható a gyógyszer. Így kell elképzelni?
Pontosan, igen. De hát egyébként a mosai rendszer az mégiscsak az, hogyha valaki tünetet észlel magán, és elmegy a PCR tesztre, akkor onnantól kezdve szinte hivatalosan is figyelik az ő állapotát, és hogyha a magas kockázati csoportba tartozik, és ez a mi gyógyszerünk, vagy ez az újonnan Amerikából beérkezett gyógyszer rendelkezésre áll, akkor javasolni fogják neki, hogy ezt a terápiát ezt kezdje el.
Van-e arra elképzelésük, hogy a gyógyszer az bármilyen kölcsönhatásban lehet-e, ha korábban felvett nagyon sokféle vakcinával. Most 6-7 fajta van a piacon, egyelőre senki nem tudja, hogy ő maga a végén miért fog kapni, mert olyat fog kapni, ami elérhető, olyat nem, ami nem érhető el.
Igen, ez... tehát mi azt gondoljuk, hogy nincs különösebb összefüggés, tehát a vakcina parányi mikrogram mennyiségű fehérjét juttat be, vagy hát nem is fehérjét, ugye ezek a modern vakcinák, ezek messenger RNS vagy DNS alapú molekulák, vagyis az embert késztetik arra, hogy a fehérjét előállítsák, ami ellen majd az immunrendszerünk antitestet termel. Nem hiszem, hogy összefüggés volna akár a mi hatóanyagunk, akár pedig a monoklonális antitestet az előbb említett amerikai gyártmány között, tehát én itt nem látok problémát. Ugye, ha valaki be van oltva, és előbb-utóbb védetté válik, és itt a előbb-utóbb ott talán ártalmatlanul ilyen halkan mondtam, de fontos tényező, hogy a védőoltás hatására a védettség az esetek többségében 3-4 hét múlva alakul ki, ugyanúgy, ahogy más vakcina kapcsán is. Még a mi gyógyszerünkkel gyakorlatilag, ahogy hát csúnyán mondom, a hörcsök példán tanulva, akár 12 órán belül gyakorlatilag a védettség kialakul és megvan.
Milyen típusú lesz a gyógyszer? Kórházi felügyeletet igénylő, infúziós rendszerű, orvos által beadható, izomba adott, vagy esetleg akár olyan, amit én is megszerezhetek a patikába szabad polcról. Nagyon nem mindegy a következmények szempontjából.
Pontosan. Ez egy úgynevezett intravénás infúzióban elérhető, ez a legegyszerűbb, ahogy most látjuk. Itt vannak egyéb megfontolások, de ezek túl koraiak most, hogy erről bármit mondhatnék. Ezek általában infúzióban beadott, úgymond járóbeteg kezelés kapcsán elérhető gyógyszerek, tehát nem kell befeküdni és napokig a kórházban maradni. Most is vannak ilyen kezelések, általában, tehát ilyen antitest kezelések, vagy tumoros, vagy pedig súlyos krónikus gyulladást kezelnek egyébként hasonló terápiás szerekkel. Az illető beteg bemegy, beül egy ilyen, mindegy, most nem részletezem, milyen székbe, bekötik az infúziót, és körülbelül egy óra alatt a szervezetébe jut az intravénás gyógyszer, és utána gyakorlatilag nyilván van egy kis idő, amíg megfigyelik, tessék várakozni egy kicsit a folyosón, és utána ő hazamehet, és valójában védetté válik.
Uh-huh. Működési tesztje lehet ennek a gyógyszernek? Magyarán meg lehet mérni bármilyen módon, hogy tényleg védett vagyok-e? Vagy bízni kell abban a hatékonysági rátában, amit megadnak?
Hát én azt hiszem, hogy könnyen vissza lehet mérni, tehát ugye ezt úgy szokták csinálni akár a vakcinákkal kapcsolatban, de ebben az esetben is, hogyha a beteg szervezetébe kerül, akár így az előbb elmondottak alapján, akkor 10 óra múlva, 20 óra múlva, egy hét múlva egy pici vérből ezt ki lehet mutatni. Tehát ki lehet mutatni, hogy ott van-e még a szervezetében, én biztos vagyok benne, hogy ott is lesz, és akkor a hatás az egész biztosan ki is alakul. Egyébként a védőoltásokat is így lehet, és biztos kell is majd ellenőrizni, hogy a páciens visszahívják 3-4 hét múlva. Nyilván nem mindenkit, mert ugye több 10 000 beoltott van már most is szerencsére, lesz majd remélhetőleg több millió is, mindenkit nem lehet visszahívni, de sok embert érdemes visszahívni, hogy megnézzük, hogy a vérükben keringe koronavírust semlegesíteni képes antitest. Tehát ezeket könnyen lehet mérni, igen.
Nem biztos, hogy az ön asztala, de itt kell csinálni valamilyen gyógyszerfelvételi protokolt, mint amilyen a vakcinánál van a vakcina szűkös mennyiségére tekintettel? Magyarán kik fogják először megkapni, ha lesz ilyen gyógyszer?
Egészen biztos, hogy nem lesz olyan széles körben javallott, mint a vakcina. Tehát a különbség az, hogy a vakcinát mindenkinek ajánljuk, tehát ott gyakorlatilag nyilván először az idősebbeket érdemes beoltani, mert ők vannak a nagyobb kockázati csoportban. A kollégáim éppen Müller Viktor vezetésével kiszámolták azt is, hogyha korlátozott számban van a vakcina, de sikerülne az összes idős honfitársunkat beoltani, akkor a halálozás az 70%-kal csökkenni tudna a jelenlegihez képest. Tehát ezt én valóban meg kell fontolni, hogy kitoltunk be. Természetesen abszolút indokolt, hogy az orvosokat és az egészségügyi dolgozókat, akik, hát ha szabad ilyen profán példát mondani, a tűzvonalban vannak, és a életüket kockáztatva dolgoznak és gyógyítanak, hát őket feltétlenül be kell oltani, és aztán nyilván kitalálták, hogy kiket még. A gyógyszer az sokkal kevesebb számú embert illet meg, ha lehet ezt így mondani, tehát nem kell mindenkinek beadni, mert fölösleges. Azoknak kell beadni, akik koronavírus pozitívak, és még egyszer a kockázatosabb csoportba tartoznak, idősek, cukorbetegek, súlyos szívbetegségük van, tehát ezek számára lehet ezt elérhetővé tenni.
Üzletre gondolnak-e már most? Van hozzá gyár, Richter Gedeon NRT, van hozzá módszer, a kísérletek állatszakaszban vannak. Üzlet lesz belőle?
Hát üzletre gondolunk, de az elsődleges cél az valóban az, és ezért kértünk és kaptunk állami támogatást, hogy legyen valami Magyarországon, ami Magyarországon a hazai betegeket ellátni képes. Tehát ez a prioritás az elsődleges cél. Hogyan lehet ebből üzletet csinálni? Ahogy az elején mondtam, ez nem a mi ötletünk, nem a mi eredeti ötletünk, és ebben a pillanatban, hogyha ez ugyanaz, mint amit más is el tud olvasni, és más is mondjuk elő tud állítani, akkor ebből nem lehet szabadalmat készíteni, és a gyógyszeriparnak a szabadalom az a prioritása, tehát anélkül nem lehet gyógyszert csinálni. És ezért természetesen a mi kutatócsoportunk, konzorciumunk, mert azért még nem mondtam, de azért felsoroltam, tehát az ELTE és az én vezetésemmel zajlik ez a munka, a Richter Gedeonban a biotechnológiai üzletág, a pécsi kutatók nevét is említettem, és az Immunogenes nevét is említettem, tehát ez a konzorcium, ez gondolkodik azon, hogy hogyan lehet ebből üzletet csinálni, és itt az ELTE-n van egy egészen kiváló szerkezeti kémia kutatócsoport, persze akadémikus úr vezetésével, akikkel azon vagyunk, hogy lehet egy egyedi molekulát ebből előállítani, ami aztán már szabadalmaztatható, és adott esetben piacosítható, ha lehet ilyen csúnya szót használni, mert ebből lesz üzlet, és kétségtelen ezen a vonalon is dolgozunk, illetőleg természetesen már bevontunk szabadalmi szakértőket, a Richter igen jelentős tapasztalattal rendelkezik, és hát megvan a saját szabadalmi szakértői csoportja, akikkel már hetek óta egyeztetünk, és hamarosan be is fogjuk nyújtani a szabadalmat az új és már egyedi termékünkre, amitől azt várjuk, hogy valóban ebből üzletet is lehet csinálni. De ez korai fázis, ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy mielőtt bárki szaladna a Richter részvényt venni, amit egyébként javaslok, de nem szeretném beugrasztani a népet most ennek a hírnek a kapcsán. Nagyon ígéretesnek tartom ezt a fejlesztésünket, de meglehetősen korai állapotban vagyunk még.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy a most fejlesztett két komponensű fehérje alapú készítmény helyett egy egyedi molekula tudná mindazt, amit most ennek a két komponensűnek kell tudnia, vagyis tud is, és ez az egyedi molekula lesz az, ami begyűjt egy üzleti rakétát, mert ez egyedi, és nincs másnak?
Tehát egyedinek egyedi, de megőrizzük ezt a bonyolult, úgymond fúziós és komplett és komplex molekulát, tehát ez változatlanul két részből áll, de itt hatalmas fehérjékről beszélünk azért, hát ha valakit érdekel, akkor ez 150 kilodaltonnál is nagyobb, és ezen bőven van mit csiszolni, faragni, módosítani ahhoz, hogy egyedivé tehessük. Nyilván most nem fogok elmondani olyan titkokat, amelyekkel szabadalmaztathatónak gondoljuk ezt a molekulát, egyébként is hát majd meglátjuk, hogy mit kezd vele a hatóság.
Nagyon köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kacskovics Imre immunológus, az ELTE természettudományi karának dékánja volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.